Jó estét kívánok! Tánya 33-as fejezetét fogjuk elkezdeni. És egy látszólag a mai korban viszonylag egyszerű eszközökkel elintézett ugye az örömnek az ügyét fogjuk tovább vinni, úgy ahogy ezt már a 32-es fejezet előtt már egyszer belevetettük magukat, az öröm és a bánat, az öröm és a keserűségnek a kontrasztjára és a viszonyára. Azért mondtam, hogy egyszerű eszközökkel, mert ugye manapság, és nem csak manapság, ez tulajdonképpen amióta az ember, mindig vannak mindenféle szerek, amikkel megpróbáljuk az örömhiányunkat pótolni, alkohol, drog, és csokoládé, és esetleg a kevésbé ártalmasok között. Köszönöm szépen. De hogy ez a dolog nyilvánvalóan sokkal-sokkal összetettebb, mint hogy ilyen eszközökkel hosszú távú eredményt lehessen elérni. És így nem véletlen, hogy ebben a fejezetben, ami az abszolút örömről szól, arról a meditációról, amivel bármelyik pillanatban el tudjuk érni azt, hogy bármilyen egyszerűen hangzik, nyilván ez nem ennyien egyszerű, hiszen itt egy meditációról van szó, de amivel el tudjuk érni azt, hogy még a legnagyobb keserűségből is örömbe forduljunk, ez a meditáció, ez egyben az egyik legmélyebb dologról szól, Isten egységéről. A kapcsolatot a kettő között majd ki fogjuk fejteni, de először maradjunk egy kicsit itt Isten egységének a kérdésénél. És beszéljünk erről, és majd aztán összekötjük a kettőt. De mielőtt ezt megtennénk, egy kis gyors ismétlés, pláne azoknak, akik itt más témákkal voltak elfoglalva az el. Hát gondolom, hogy minden összekapcsolódik. Tehát akik nem ezzel voltak elfoglalva, azoknak egy kis felfrissítés, tehát ugye arról volt szó, hogy az ember ugye mindig keresi a lehetőséget arra, hogy motiválja önmagát, hogy új erőre kapjon, és a Istennel kapcsolatba kerüljön, és természetesen arra is, hogy motiválva legyen, és jó kedve legyen, és így tovább. De eljöhet az a pillanat, amikor az ember úgy érzi, hogy teljesen alul motivált, és teljesen le van szinte bénulva, tompulva, semmire nem reagál, és semminek nincsen rá motiváló hatása, és akkor mi a teendő? Hiába mondja magának, hogy hát ez kéne, meg az kéne, meg az kéne, semmilyen előrelépés nincsen. És akkor itt azt mondta már a 29-30-as fejezetben az Alter Rebbe, hogy ez a pillanat azon ritka pillanatok egyike, amikor az ember a negatív eszközökhöz is nyúlhat magával szemben, amivel amúgy nem nagyon szoktunk dolgozni. Milyen negatív eszközökre gondol? Hát ez az ember, amikor haragra gerjeszti önmagát maga ellen, vagy amikor rákiabál önmagára, amikor megpróbálja a negatívumait szem elé venni, a saját gyarlóságát, a saját azt a mélységet, amiben ő kerül erkölcsileg és morálisan és Isten szempontjából, és ezzel hergelni saját maga ellen saját magát, és ezzel aztán meg tudja esetleg törni azt a falat, amit fölépített maga körül, ami miatt érzelmileg annyira tompa, és annyira nem reagál semmire, ami Istennel, vagy a Szent, vagy a pozitív dolgokkal kapcsolatos. Ez volt a 30-as fejezet, 31-es fejezet. Szóval azzal folytatta az általában, hogy persze ez a keserűség, amivel ebből születik, az ember a saját gyarlóságát átérzi, megéli, megérti, és így tovább. Ez aztán önmagában nem jó, meg nem vezet jóra. Mindenképpen át kell fordítani az örömre. És az a keserűségből itt jöhet ki az öröm, és itt beszéltünk arról, hogy egyáltalán mi a különbség a keserűség meg a szomorúság között. Azt mondtuk, hogy a szomorúság az mindenképp negatív, mert az egy ilyen bénító érzés, ami semmifajta motivációt nem jelent. A keserűség meg az, amikor az ember nincs megelégedve magával, de éppen ez egy motiváltságot eredményez nála. És ebből a motiváltságból át lehet fordulni az örömbe, és ez az öröm mi által jöhet el, miért lennék, minek örülnék én. Azok után, hogy végig gondoltam, hogy milyen gyarló vagyok, milyen bűnös vagyok, mennyire pitiáner, önző, kistílű, és folytathatnám még a negatív jelzőket, de hát magammal kapcsolatban nincsen, mert nem. Már így is meg kell erőltetni a fantáziámat, nagyon visszat félretéve. Szóval mi tudja az embert örömre változtatni? Az, hogyha arra gondol, hogy igaz mindez, ami velem kapcsolatban itt elhangzott, hogy gyarló vagyok, önző, testi vágyakkal teli, és így tovább, de van nekem egy isteni lelkem, és ez az isteni lélek ott van bennem, és ez mindig ott van, és ez az isteni lélek egy küldetés miatt van itt, és ehhez bármikor oda nyúlhatok, ez egy olyan kincs, ami bennem van, és ez okot adhat az örömre. ez volt nagyjából a 31-es fejezet vége. A 32-es fejezetben letértünk erről a témáról, és egy új témát kezdtünk el beszélni, vagy tulajdonképpen nem egy újat, hanem egy, ennek egy mellékágát, ez a felebaráti szeretet volt. És azt mondtuk, hogyha valóban erre a isteni lélekre tudjuk tenni a hangsúlyt, tehát arra, hogy van bennem ez az isteni ajándék, ez az isteni lélek, ha ez valóban így van, akkor bizony meg tudom valósítani azt, ami írva van, hogy az ember szeresse fel a barátját, mint önmagát, mert ez csak akkor lehetséges, hogy valóban úgy szeressem a másik embert, mint önmagamat, hogyha ráérzek arra, hogy van bennem egy isteni lélek, és ez ugyanaz az isteni lélek, mint ami benne van, és ezért igazából ő olyan, mintha én lennék, tehát az, ami elválaszt bennünket, ez minden, ami ezen kívül van, ezen a tiszta eszencián kívül van, és ez tud elvezetni a felebaráti szeretethez. Erről volt szó az előző fejezetben. És ebben a fejezetben most visszatérünk ehhez az örömforráshoz, tehát ahhoz, hogyha az ember a lelkével kapcsolatban végig gondolja, hogy neki van egy isteni lelke, akkor az milyen nagy örömöt tud neki okozni. Most ezzel kapcsolatban egy kicsit jobban kifejti ez a fejezet, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, amikor azt mondjuk, hogy nekem egy isteni lelkem van, ennek milyen jelentősége van, miért jelent ez önmagában örömöt, mert azért legyünk őszinték, ha minden meditáció, minden mélyebb gondolkodás nélkül merül ez föl, hogy bennem van egy isteni lélek, ez akár hidegen is hagyhat, mert ha ahhoz, hogy lélek, meg ahhoz, hogy Isten, nincs sok közöm, nincsen semmifajta valódi kapcsolatom ezzel a témával, akkor ez olyan, mint hogyha azt mondják nekem, hogy mondjuk több vörös vérsejtem van, mint fehér. És akkor ez egy olyan, számomra egy olyan laikus számomra, egy olyan téma, ami egyáltalán nem biztos, hogy engem lázba hoz. És ezért ez a fejezet, a 33-as fejezet, abban segít nekem, hogy egy kicsit kapjak tudást arról, hogy ha ezt a tudást felhasználom, akkor lehessen, tudjak meditálni, és tudjak egy olyan szintre kerülni, hogy ne legyek teljesen laikus ebben a témában. Mit kell ahhoz megbeszélni, hogy ezt a tudást legalább minimálisan bírjam? Két dolgot. Egyrészt a Isten és a teremtés viszonya, tehát maga a teremtés. Másrészt pedig a teremtésnek a célja. És erről a két dolgról fogunk először szóban beszélni, miatt áttérnénk arra, hogy ezt a szövegben is megbeszéljük. Ez két olyan téma, ami két nagyon fontos témája a zsidó filozófiának általában, és a kabalának különösen, a tárnyában pedig eddig nem volt róla olyan sok szó, de innentől fogva viszonylag sok szó fog esni róla. Eléggé mély, és talán első nem is annyira emészthető dolgok, de én bízok benne, hogy itt a szofisztikált hallgatóság az teljesen értékelni fogja a témát. Miről van szó? Ugye az közismert, hogy a zsidó vallás, úgy szoktunk beszélni, ez az első egyisten hívő vallás, a monoteista vallás. A kérdés az, hogy amikor azt mondjuk, hogy egy Isten van, akkor mit jelent az, hogy egy Isten van? Egyrészt miért annyira magától értetődő, hogy egy Isten van? Másrészt, ha azt mondom, hogy egy Isten van, akkor ezzel mit zárok ki? Vagy igazából mi ebben mi ennek a valódi mondani valója? Nem tudom, most lehet, hogy jobban kell ezeket a kérdéseket megfogalmazni, de nekem most így sikerült, nem tudom, hogy ti esetleg mit gondoltok erről. Mit jelent az, hogy egy Isten hit? Mi ebben a news? Mi ebben a hír? Hogy? Mert ugye azt mondod, amikor azt mondod, hogy nem több. Hát igen, nyilvánvalóan ez a legegyszerűbb válasz, hogy vannak olyan vallások, vagy voltak, vannak is, akik több Istenről beszélnek, és mi meg azt mondjuk, hogy egy Isten van. Oké? Okay? Te viszont más mondasz, hogy egységes, ez mit jelent?
Végső soron egyről beszélünk. És nem mindig más.
Hát ez nagyjából ugyanaz, nem? Mint amit
nagyjából, de mégsem.
De miért mégsem? Mi az, amiben ez több?
Nem csak más szavak, a rövidebben és tömörebben végső soron.
Jó.
Mert ha egységről beszélünk, akkor csak egyről beszélhetünk mindig, és nem mindig másról. Mellé, hogy az egyik ezt mondja, a másikon. Ugyanarról beszélne, és mégsem ugyanarról.
Vagyis?
Nem teremtett, nem. Maga nem teremtett. Nem.
Nem egy teremtmény.
Nem egy terem.
Más, mivel minden.
Mindenül.
Mindenül.
Igen, itt most mert több mindenről van szó. Ugye az első válasz az volt, hogy az Isten egy, az azt jelenti, hogy egy Isten van, és nem több. De itt most többet mondunk ennél. Azt mondjuk, hogy Isten nem csak azt jelenti, hogy amikor azt mondjuk, hogy egy Isten van, hogy egy Isten van, és nincs több Isten, hanem egyáltalán nincs más rajta kívül. Csak ő van. Semmi más nincs rajta kívül. Hogy ugye végtelen és mindenható. Ugye önmagában az, hogy egy Isten van, ez viszonylag logikailag is egyszerűen levezethető. Ha Istenről van szó, akkor Isten attól Isten, ugye azt nevezzük Istennek, ami végtelen és mindenható, mindent kitöltő. Ha valami végtelen és mindent kitöltő, akkor abban nem lehet kettő, mert attól lenne kettő, hogy az egyik tart valameddig, és ott kezdődik a másik. Most ez igaz térben is, igaz időben is, és igaz témában is. Tehát két téma, attól két téma, és nem egy téma, hogy az egyik témának való vége van, és kezdődik a másik. Definíciójában például. Istennél, hogyha azt mondja, hogy ő mindent kitöltő, akkor azt jelenti, hogy ő belőle csak egy lehet, nem lehet belőle kettő. Ha kettő van, akkor azt jelenti, hogy ő tart, az egyik tart idáig, és itt kezdődik a második. Ha Istenről azt mondja, hogy egyik tart idáig, az már nem Isten, mert akkor az már korlátozott. Korlátoztan Isten. A kérdés akkor, ugye, akkor ez azt is jelenti viszont, amit mondtál, hogy Isten egy, az azt jelenti, hogy nem csak azt, hogy egy Isten, azt, hogy ő mindent, tehát mindent kitölt. Miért?
Mert ami itt van most a Földön, az korlától. Hogy
mi voltunk, meg mi után, mi leszünk.
Ez mindenkül.
Abszolút.
De az előbb nem azt mondtátok, hogy minden ő.
Igen, és ez miért korlátoz?
Hát mert akár akkor, ami itt van, minden ő, akkor te is ő vagy.
És? De várj, de az miért korlátoz? Ez egy jó kérdés. Szóval én korlátolt vagyok, és én ő vagyok, akkor ez őt is korlátozza? Akkor korlátozná, hogyha azt mondja...
Magát korlátozta, azt tudjuk, mert hogy az...
Hú, az most az nagyon, az már előre szaladtunk egy kicsit, de még mielőtt belemennénk. Ha én is ő vagyok, az abban azért akkor korlátozná őt, hogyha ő én lennék. De nem ő én vagyok, vagy nem én nem ő vagyok, hanem én is ő vagyok. Ami azt jelenti, része mondjuk leegyszerűsítve azt mondja, hogy része vagyok. De amúgy a kérdés az mindenképp jó, mert a kérdés tulajdonképpen jobban kifejtve az, hogy rendben van, hogy akkor minden Isten, de akkor mi a viszonya Istennek a teremtéshez, a teremtett dolgokhoz?
Arra mondtam, mert magát korlátoztam.
Igen, ezt lehet mondani magát korlátoztam, mert most nem ebbe az irányba fogunk elmenni, mert akkor ez egy hosszabb kifejtést igényelne. A Tányait egy nagyon egyszerű példát mond. Azt mondja, hogy olyan, mivel, mit mond a Tóra, hogy mivel teremtett Isten?
Szavával.
A szavával. Amikor az ember valamit mond, emberként valamit mond, akkor a kimondott szónak önálló élete van. Mond egy közéleti személyiség mond valamit, utána nem is érdekes, hogy ő mit gondolt. Ő ezt mondta. Innentől fogva a kimondott szó, ahogy elhagyta a száját, a gondolatait, a saját életre kell, utána lehet magyarázkodni érte, minden. Annak önálló élete van. A kimondott szó az egy önálló dolog. Szemben a gondolattal, ami nem önálló, az még bennem van. Ugyanakkor szemben a cselekedettel, mert a cselekedet az egy olyan dolog, ami kézzelfogható, látható valami. Most a isteni teremtést azt a beszédhez hasonlítjuk. Miért? Mert azt akarjuk ezzel mondani, hogy ez Istenen belül van, vagy Istennek része, de mégis egy olyan része, ami látható, vagy van önálló élete, mint ahogy a kimondott szónak is van önálló élete. De nincs úgy önálló élete, mint egy megteremtett, vagy mint a cselekedettel teremtett dolognak. Tehát ugye Isten esetében mind a gondolat, mind a beszéd, mind a cselekedet, az egy metafora. Miért éppen a beszéd metaforáját használja a Tóra, amikor a teremtést akarja leírni, és azt mondja, hogy Isten szóval teremtett? Azért, mert azt akarja ezzel hangsúlyozni, hogy úgy, ahogy a beszéd az egyik oldalról egy egy önálló, önálló életű valami, úgy a teremtés is egy önálló életű valami, ugyanakkor pedig nem annyira önálló életű, vagy nem annyira elkülönült a forrásától, mint egy asztal, amit, amit cselekedettel létrehoznak. Mert a kimondott szó lehet, hogy önálló életű, de mindig oda van kötve ahhoz, aki mondta. Mindig úgy van jelentősége, hogy oda van kötve ahhoz, aki mondta. Nem úgy egy asztal, azt aki, nem tudom, hogy ezt az asztalt melyik kínai munkás csinálta, ennek nincsen, nincs semmi fajta nyoma, tehát a forrásától teljesen elkülönült. Tehát ezért a szó, a kimondott szó az itt a metafora. De mondd egy példát a tánya jelen, és azt mondja, hogy valójában a teremtés olyan szinten része Istennek, olyan szinten Istenen belül van, hogy igazából még a kimondott szó se egy jó metafora rá, sokkal inkább az lenne jó metafora rá, hogy az a szó, amit még ki sem mondtam, hanem még a fejemben van. Igen, csak a gondolatnak több szintje van. Van az a szint, amikor gondolat, amikor még nem... A gondolat. De mi azt mondjuk, a Hasid filozófia azt mondja, hogy gondolkodni nem csak szavakban gondolkodunk, az egy későbbi fázisa a gondolkodásnak. De az első, az az érzéseknek a megtapasztalása, az is, egy, az is gondolat már. És utána lesz ez, fejlődik ez szavakká, gondolatban is. Most, egy kimondott szó az ember esetében. Igaz, hogy nem terem, de most azt arra akarok rátenni, hogy egy kimondott szó, amit te most itt kimondasz, és vagy mondjuk 35 éves, kimondtál egy szót, ez az egy szó, vagy ez az egy mondat, ez az egy óra, amit beszéltél, a te teljes életed kimondott szavaihoz mérten, nagyon-nagyon minimális. Ugye? Ki emlékszik arra, hogy mit mondott egy órával ezelőtt? Hát azért biztos, hogy a kimondott szó az valahol az első megnyilvánulása, vagy egy fontos megnyilvánulása az embernek, tehát az igaz, hogy benne lehet egy egész ember, de tartalmilag, hogyha megnézed, hogy egy mondat, a te teljes, menjünk sorra, először a te teljes kimondott mondataidhoz viszonyítva, egy nulla. Ki emlékszik itt az asztal körül arra, hogy mit mondott egy órával ezelőtt? Hát te, én nem emlékszem, én már sok mindent mondom, nehéz lenne visszaizelni. Aki sokat beszél, az pláne nem emlékszik. De ki, mit mondtál múlt héten, egy évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt? Annyi mindent mondunk, hogy nulla, az a egy mondat, az nulla ahhoz képest. És ez még csak a kimondott szavakhoz képest. Milyen kevés ez a kimondott mondat ahhoz a sok gondolathoz képest, vagy ahhoz a sok érzéshez képest, ami az életed során felgyülemlik. Ami azt jelenti, hogy egy-egy kimondott szó és gondolat viszonya a forrásához, amely olyan, mint a szinte végtelenne, bár nem az, hiszen az ember végesen él, érezhető, ha ebbe belegondoltok, hogy egy kimondott szónak a jelentősége a teljes spektrumhoz, amit az ember életében van, mennyire minimális, akkor ha Istennél egész teremtés az 10 kimondott mondat, akkor az milyen viszonyban lehet a végtelen Istennel? Akkor ez az első olyan meditáció, amikor az ember rájön arra, hogy ő a teremtett, véges ember, milyen semmi a végtelen Istenhez képest. És ehhez segít nekünk a kimondott szó metaforája, amiben azt mondjuk, hogy Isten eszenciájához képest az a 10 mondat, amivel az egész létezést beleértve engem is teremtett, az mennyire semmi. Igaz, hogy van valahol helye az én létezésemnek is, Isten eszenciájában, hiszen ugyanúgy, ahogy én kimondok szavakat, azok nem a semmiből jönnek, azok valahol bennem voltak, mielőtt kimondtam volna, tehát az eszenciámban is ott vannak, csak nem láthatóak, mielőtt ki nem mondanám. Ahhoz hasonlítja ezt az álterebe, mint a napsugár. A napsugár mikor válik láthatóvá? Akkor, amikor elhagyja a napot. Minél sötétebb helyre jön a napsugár, annál láthatóbb. Sőt, nem biztos, hogy jó példa lesz, mert a fizikához nagyon, nagyon sekélyesen tudok csak hozzászólni. De hát az bizonyára úgy van, ugye, hogyha például a nap, maga a nap sugár, mint, nem csak mint fény, hanem mint sugár, akkor látható igazán, amikor olyan szögben megy keresztül az atmoszférán, hogy azok a porszemek, amiken keresztül megy, azok sokkal, azok mintegy megformálják azt. Például, hogy megtörik a felhők között, vagy például reggel vagy délután, amikor nem egyenes szögben ránk, hanem atyák. És ezért sokkal több az a terület, aminket már a ózonréteg utáni atyák. Most, ugye ez azt jelenti, hogy a napsugár, az a napsugár, amit én itt látok a Földön, az bizonyára a napban is ott van. Magában a fény, az a fény forrásban is ott van, de ott nem a fényt látom, hanem a fényforrás magát. Mert annak az sokkal markánsabb. De bizonyára ott van, mert nem tudná elhagyni. Ugyanúgy, mint az én általam kimondott szavak is bennem vannak, az én eszenciám, de még nem láthatóak, mert valószínűleg az én eszenciám sokkal jelentősebb, mint azok a szavak, amiket én utána mondok. Elnézést, igen. Igen. Ja, valószínűleg az a fénysugár is megformálatlanul van ott, de mégis ott van, de mennyire semmi a fény forrás eszenciájához képest. És ha belegondolunk, hogy Isten, ugye a fénynél és a fényforrásnál van egy olyan szituáció, hogy a fény a fényforrásban van, és utána olyan szituáció, hogy elhagyta a fénysugár a fényforrást. Istennél a fény soha nem hagyja el a fényforrás, hiszen maga a fényforrás, maga az isteni eszencia mindenütt ott van. Mi csak úgy érezzük esetleg, hogy elhagyta. De valójában a kimondott szó, ahogy korábban mondtam, mindvégig ott van Istenben. Nem olyan kimondott szó, mint a mi általunk kimondott szó, ahol tényleg vagyok én, meg van a rajtam kívüli éter, amiben a kimondott szó el tud jutni. Istennél, ha ő mindenütt ott van, az isteni eszencia, az isteni lényeg, akkor a kimondott szó, az ő kimondott szava el se hagyja őt. Tehát még inkább semmi az a kimondott szó az ő eszenciájához képest, mint ahogy egy normál kimondott szó a forrásához képest. És ezt az ember végig gondolja, akkor ez az első olyan fontos pontja a meditációnak, ami abban segít neki, hogy fölismerje az ő, mint véges teremtett lény, teremtett ember viszonyát a végtelen Istenhez. Ez kicsit kézzelfoghatóvá tesz, hiszen valójában Istenről mindig csak metaforákkal és példákkal tudunk beszélni. Akkor ez a vezetés ennek a gondolatsornak, ahol összehasonlítjuk a kimondott szót azzal, aki ezt kimondta, a fénysugarat, a fényforrással, és így tovább. És azt mondjuk, hogy ez olyan, mint a maga az egész teremtés Istenhez képest, csak még olyanabb, akkor ezzel egy kicsit közel tudunk kerülni ahhoz a fogalomhoz, hogy a végesnek milyen viszonylag a végtelennek. Ez az első fontos pont. Igen. De miért nincs? Hát vagy te vagyok én.
Nem,
ezt nem értem a kérdés.
Az emberiségen kívül ilyen alapon, mivel ez is csak egy tört részt az egésznek, egy mikro, hát mindegy, mert ez már ilyen.
Igen.
Nem
ufokra
gondolok,
ha
a létezés más.
De hát végtelen van. Végtelen, megszámlálhatatlan teremtmények vannak, mind fizikai, mind spirituális értelemben. Az, hogy esetleg nincs élet a Földön vagy az emberiségen ki, az egy másik kérdés. De teremtmények az nem csak az élet. Minden bolygó, a végtelen univerzum, ez fizikai szinten, anyagi szinten. De a spirituális szinten végtelen számú angyal, végtelen számú spirituális világ és létezés, ezek mind teremtett létezések, és igazad van, megszámlálhatatlan mennyiségű. Maga mi fizikai világunk is különben tulajdonképpen megszámlálhatatlan mennyiségű, hiszen még ha meg is tudnánk ugye, számolni mondjuk az összes teremtményt, de mondjuk egy emberen belül is megszámlálhatatlan mennyiségű elem van, mert azt mondta, hogy vannak sejteken belül, mint ilyen, olyan, amolyan, ez tulajdonképpen igen.
és a fenntartás, minden nap, mert ugye Isten fenntartana, tehát újra és újra teremti a világot, azt most szóval teremti, vagy pedig az mert...
Az ugyanaz a szó, igen.
Tehát szóval terem minden
világban. Erre mondja azt a Zsoltár, hogy Dvarcha sem Nitzavba Somáim, Isten, a te szavaid az égben vannak, az égben állnak. És azt mondja a Bál Semtov, azok a szavak, amivel megteremtetted a kezdet kezdetén az egeket, az a mai napig ott vannak azok a szavak, és minden pillanatban újra teremtik. Igen.
Szerintem rendben van, tehát idő végtelen, meg összeérés
együtt van a gyermekben a múlását, aki
mondott, hogy most is már van az egész, és főleg nekem igen, hogy
az Isteni lelkeket.
Tehát, amit te most eddig mondtál, az végül is a kondrók szintjére ugyanúgy érez, hogy milyen kresszében
elmondtál.
Kiknek a szintjére? A kondrók szintjére. Az mi? Tehát, hogy ezek mind szavakkal megteremtetett, a
kondrók is. Így van. Így van. Nagyon jó, hogy ezt mondom, ez lesz a következő pont. De nagyon jó, Feri, és különben örülök, hogy ezt a pordró, hogy mondtad? Pondrókat felhozom, mert valóban ez is a...
Gyöngyösi Márton, ez a másik kifejezés.
Ezt inkább ne említsük ezen a emelkedett haszidórán. Szóval a hangyák vagy a kis férgek tulajdonképpen az, hogy a mi hasonlulásunk az, hozzájuk, az egy visszatérő elem. Hogyha ezt végig gondolja az ember, akkor tényleg köztem is egy hangya, vagy egy féreg között igazából minimális a különbség, hogyha ehhez a végtelenhez mérem magamat, akkor tulajdonképpen nincs is különbség. És ez is egy olyan fontos meditáció, mert az ember a saját egóját, a saját ügyeinek a állandó előtérbe helyezését, a saját önzőségét, azt egy kicsit lehet, hogy ezt mondja, hoppá, én a végtelenhez képest milyen semmi vagyok. Tulajdonképpen ugyanolyan semmi vagyok, mint egy kis... Ez vannak ezek a bőrünkön, amik... Nem, anya, ezek a kis, egészen kis bogarak, amit tudjátok, a port megeszik a... Atkák. Bőratkák. Körülbelül olyan vagyok, mint ez a... Tehát teljesen nulla vagyok. Most. Oké, ez egy eleme a dolognak. Ettől még nem leszek boldog. Ettől a meditációtól. Egy dolgot biztos el tudok érni. Az összes olyan probléma, ami engem izgat, amitől rossz kedvem van, amitől izgatott vagyok, amitől feszült vagyok, az teljesen lenullázódik. Mert ezeknek semmi értékük, semmi... Teljesen egy egészen más perspektívába kerülök, abban a perspektívába, hogy ezt tényleg mélyen végig gondolom. És teljesen más, minden hirtelen egészen más perspektívába kerül. De, az dolognak egy másik eleme is. Oké, ezt Isten miért csinálta mindezt? Mi ennek az egésznek a célja? Isten megteremtett engem. Az én teremtésem, ezzel a teremtés által tulajdonképpen én Istenen belül létrejöttem, de ugyanolyan semmi vagyok, mint egy kimondott szó ahhoz képest, aki kimondta, vagy a napsugara a naphoz képest. De mi az egésznek a lényege? Miért tette ezt Isten? És miért lehelte belém az ő isteni lelkét? Mindemellett, hogy én egy nulla vagyok. Mert a testem, meg minden más, az egy nulla. Az isteni szikra, ami bennem van, az nem nulla. Az a végtelennek, ennek a végtelennek egy eszenciális része. Az olyan, mint hogyha van a napsugár, ami aztán van a nap, az a forrás. Van abban a napsugár, és a napsugárnak egy egészen apró része kinöveszt egy fűszálat valahol itt a Károly körúton. Ez a fűszál a naphoz képest, ez egy nulla. Ez az én és az egész fizikai létezésem viszonya Isten eszenciájához képest. De a lelkem az olyan, mintha a napból lenne egy darab ebben a fűszálban. Ez egy, van egy óriási kettőség. Amúgy egy teljes nulla vagyok. A fizikai létem, az összes önző testi vágya, minden, az olyan nulla az egészhez képest, mint ez a kis fűszál, ami a napsugár egy... egészen mellékes termékéből létrejön az a naphoz képest. Én ennyire vagyok semmi. De van egy fontos elem, hogy a napból magából van bennem egy rész. Ez az isteni lélek. Miért van bennem ez a rész? És erre azt mondja a haszidizmus, ez a teremtésnek, ez az egész célja, az az, hogy lászott lódi rábetachtoni, hogy Istennek otthon teremtsünk ebben az alantos világban. Ez a nagyon fontos és állandóan visszatérő gondolat. Hogy Istennek otthon teremtsünk ebben az alantos világban. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az igaz, képzeljük el most megint ezzel a példával, a nap, van a nap, van a napsugár, a napsugárnak egy utolsó kis kis sugara, ami a kávé körülton kinövezte egy fűszálat. Én a fűszálon egy apró kis sejt vagyok, ugye? Mondjuk, mert hogy több millió sejt van egy ilyen fűszálban, én egy apró kis bolha, vagy nem tudom, kis pötty vagyok ezen a fűszálon, molekula. De miért hozott létre ezt az egészet, ezt a fűszálat? Miért hozta Isten létre? Azért, hogy ezen a fűszálon én otthon teremtsek neki. Ez mit jelent, hogy otthon teremtsek neki? Azt, hogy ebben a fűszálban én mégis az isteni eszencia megnyilvánuljon és érezhető legyen. Igen, csak van egy nagy különbség. Attól még, hogy valami minden, attól még nem biztos, hogy mindenben meg is nyilvánul. Nem, az, hogy valami minden, az nem azt jelenti, hogy mindenben meg is nyilvánul.
Nincs benne az
eszencia. Nagyon egyszerű. Én oké. Én nagyon sok mindent csinálok egy nap, de azt nem mondanám, hogy visszatérve az általad mondottakra. Nem mondanám, hogy minden, amit csinálok, abban én meg is nyilvánulok. Meg is nyilvánulok úgy, hogy látható az én eszenciám benne, vagy megérezhető. Fogat mosok, kávét iszom, beszélgetek, pelenkát cserélek, kutyát sétáltatok. Most mondtam ezt. Lehetne. Stb. De nem lehet összehasonlítani egy fogmosásban való megnyilvánulás, az, hogy én mennyire nyilvánulok meg. Egy pillanat. De nem. Nem. Ugyanúgy, mint hogy menjünk vissza a naphoz és a napsugárhoz. A nap által kinőtt az a fűszál, de abban nincs ott maga a nap. Nem, ott van a nap, igaz, mert nap nélkül nem lenne fűszál. De ránézel a fűszálra, sokkal kevésbé fogsz rögtön a napra gondolni, mint ha fölnézel az égre, és a napot látod. Azt jelenti, hogy... Hogy? Jó, ez egy jó kérdés, hogy kell egy szemlélő, aki kívül van. Akkor vegyük úgy, hogy van egy szemlélő. Most ez egy külön kérdés, ez egy nagyon jó kérdés, hogy akkor kifelé akar Isten megnyilvánulni, ha ő hozott létre mindent. Ez egy jó kérdés, legitim kérdés, lesz erről szó. Ez most nem, ez egy plusz kérdés. De most önmagában a fogalom. Tehát vegyük úgy, hogy van egy szemlélő, Isten létrehozta ezt a fűszálat, ami mi vagyunk, az egész fizikai teremtés, és azért, hogy aztán ez a fűszál, ebben a fűszálban meg tudjon jelenni maga a nap. Maga az eszencia. Ami egy nagy ellentét, mert egy fűszálban nem tud megjelenni maga a nap. Isten mégis ezt várja el tőlünk. Azáltal, hogy bennünk van az isteni lélek, bennünk van az isteni eszencia. Mi ezt nyilvánítsuk ki, lépten nyomon, a Tóra és a micvák megtartása által, és ezáltal tegyük érezhetővé magát az isteni eszenciát ebben az amúgy Istentől nagyon távol eső és nagyon messze lévő, nem fizikai értelemben, hanem tartalmilag messze lévő pontban. Az érthető volt? Nem nagyon.
De.
A legegyszerűbb nem gondolkodni, az tény. Legegyszerűbb maradni a sörös üvegnél, és nem gondolkodni. De mi azt gondoljuk, hogy ez nem jó. Az a jó. Egy dolog biztos. Abban a percben Istenről gondolkodik az ember, egyre jobban rájön, hogy mennyi mindent nem ért. Nem az a cél, hogy minél többet értsél, hanem az, hogy minél jobban értsd meg, hogy mi az, amit nem értesz. Ha azt mondja valaki, ez így van? Ez van? Azt mondja, hogy én hiszek Istenben. Mi az az Isten? Nem tudom. Jó, akkor próbálj még elbeszélni, hogy mi nem Isten. Az, hogy mi Isten, azt nem fogod tudni. De nem lehet ugye valakivel egyszer beszéltem erre, azt mondja, ha te úgyse tudod a végén megadni a végső választ, mondja nekem, akkor minek beszélgetni? Én most nem tudom a választ, mondja, én nem tudok a dologról semmit. Beszélgetek veled egy órát, ugyanúgy a végső választ nem fogom tudni, akkor mi értelme beszélgetni egy órát? Mondja neki, az értelme az az, hogy jobban fogod tudni, hogy mi az, ami nem tudod a végső választ. Ami azt jelenti, persze Isten magát nem tudjuk felfogni, és így például sok mindent nem tudunk vele kapcsolatban felfogni, de legalább tudjam, hogy mi az, ami nem.
Erről volt is szó, hogy az emberi értelem ebbe lesz a nap, megközelíteni, tehát beszélgethetünk, hogy valójában kizárásos alapon, hogy innen meg minden, hanem ez az intuitív megismerés, vagy ez a heuréka szerint, amikor feltaláló, egyszer csak rájuk valamire. Körülbelül az Istenhez az ember úgy van, hogy van egy pillanatok, amikor egészen közel vagy. Mindenféle gondolkodás nélkül egy egységben érzi és érzékeli. De én nekem volt hanál élményem, és én pontosan tudom, hogy mit értem át olykor, de nem ez a lényeges, mert tudom, hogy van oda, és azt is tudom, hogy körülbelül ez. És arra is rájöttem, hogy a filozófiát tanultam évekig, hogy tényleg csak a kérdések halmaza, és minden válaszra van egy ellenkező cáfolat is. És arról szól az egész, hogy újabb és újabb kérdések, de a lényeg az, hogy az emberi értelem véges.
Jó. Egyrészt menjünk sorra, mert jó felvetéseid voltak. Egyrészt a halál élménye. Jó? Az lehet valószínűleg a halál élménye, az ember sok mindent megtapasztal, amit normál esetben nem, de egyikünk sem kívánja, hogy legyen halál élménye. Ha már volt, az egy másik dolog, és túlélte, az esetleg tényleg egy egész átható dolog, de ugye nem kívánjuk, hogy legyen, és nem, azt nem lehet rendszeresíteni ugye a halál élménye. Pláne. A másik, amit mondasz, hogy akkor van ilyen, hogy egyszer csak az embert megérinti Isten, vagy igen, vagy nem, mert vannak olyan emberek, akik a napistenbe hisznek, és úgy érzik, egyszer csak megérintette őket, az sok esetben egy halucináció. Szóval egy felfokozott érzelmi állapotban, egy felfokozott helyzetben az ember úgy érzi, hogy valami mély megérinti, és akkor ő azt mondja, hogy ez Isten. Én most csak beszélek egy általános dologról. Lehet, hogy neked ez másképp volt, nem. Én azt mondom, hogy sok emberrel találkozom, aki azt mondta, hogy ne beszélgessünk erről, mert ő találkozott Istennel, meg megérintette Isten, meg mit tudom én. Attól még az ember úgy érzi, az nem biztos, hogy így van. És a harmadik dolog pedig, és én ezt nem azért mondom, mert te nem válaszolok arra, amit mondasz, csak érintjük a témát, akkor én is elmondom ezzel kapcsolatban. Az emberben ugye van két nagyon fontos képesség. Az értelem, az érzelmek, és van még egy képesség, a hit. Ez három külön terület. Ez három külön eszköz, három külön képesség, mint hogy van egy jobb kezem, egy bal kezem, meg egy jobb lábam. Ez három különböző dolog, amivel három különböző dolgot tudok csinálni. Az érzelmek azért fontosak, hogy legyen, mert az érzelm az, ami igazán motivál, ami igazán magával ragad. Szóval senki nem vonná kétségbe, hogy szükség van Istennel kapcsolatban is legyenek érzelmeim. Ha én tényleg egy vallásos, egy Istennel való kapcsolatot akarok, akkor muszáj legyen Istennel kapcsolatban érzelmem. Nem mondhatja azt, senki azt, hogy Istenhez elég az intelligencia, vagy a hit. Nem, itt érzelmek kellenek. Mert ugyanúgy, hogy egy másik emberrel kapcsolatban, a feleségemmel kapcsolatban nem elég, hogyha megértjük egymást, meg hiszek abban, hogy egy jó asszony, tehát van hit is, meg értelm is, hanem kell, hogy legyenek érzelmek ahhoz, hogy a dolog működjön. Ugyanígy Istennek kell, hogy legyenek érzelmek. Ugyanígy a másik irányba. Nem lehet azt mondani, hogy hagyatkozzunk csak az érzelmekre. Nem kell értelem Istennel, mert úgyse tudod megérteni. Egyrészt, ha nem tudod megérteni, akkor az érzelmek eléggé spontán, ilyen hirtelen jött érzelmek lesznek, ami nem lehet, nem tudod, hogy igen, nem, mikor lesz, mikor nem lesz. Az értelmed által tudod generálni az érzelmeket Isten felé. Másrészt pedig, ha nincs értelme, az ugyanúgy, mint egy férfeleség kapcsolatban. Lehet, hogy van egy fellángoló szerelem, tehát a vége van, és semmi kapcsolat, semmi intellekt. Egy pillanat. Én mondom, én nem neked válaszolok, én csak említettél bizonyos fontos témákat, és erre akarom kifejteni. Tehát mondom, kell érzelem, kell értelem. Ugye az értelem az, ami megint csak egy fontos eleme a kapcsolatnak, és van a hit. Mi az a hit? A hit az a kapcsolat, amikor valakivel úgy vagyok kapcsolatban, hogy nem érzem, nem is értem, de mégis hiszem. Egy másik emberrel kapcsolatban, és ez nem csak egy szójáték, a Ferit nem ismerem, tehát nem érzem, most ezt ismerem persze, nem érzem, hogy ő egy tisztességes ember, nem tudom, tehát nem is tapasztaltam soha meg, de mégis hiszem, hogy ő az. Most ez abban az helyzetben is meg lehet, és akkor nekem ez a kapcsolatom vele. Én hiszem, hogy ő ilyen meg olyan. Nem tudom, nem tapasztaltam meg, nem érzem, nincs ilyen érzelmem ezzel kapcsolatban, csak hiszem, hogy ez így van. Istennel kapcsolatban gyereknek van hite. Ő hiszi, hogy Isten óriási. Hogy mit tudom én? Van neki értelmi kapcsolata Istennel? Nem nagyon. Érzelmi? esetleg az alapján, a hit alapján lehet valami érzelmi kapcsolata. De ez a hit az nagyon sekélyes, mert csomó minden benne van a télapó, meg benne van a nem tudom én micsoda, csomó minden, ami annak köze nincs a dologhoz. Minél többet tanul az ember, minél többet gondolkodik ezen, kérdez, válaszol, megkapja a viszont kérdéseket, annál több mindent kizár ebből a hitből, és annál kevésbé lesz egy vakhit, és marad tényleg az a terület, amit az értelmével nem képes felfogni. Van az értelem, és ami a fölött van, az lesz a hit. Ha nincs értelem, akkor ugye mondjuk van egy ilyen skála, és ennek ennyi része értelem, akkor ennyi marad a hitnek. Annak a hitnek nagyon nagy része vakhit lesz, mindenféle marhasággal. Ha ez a hit, ha ez az értelem ennyi, akkor a maradékra sokkal minőségbeli hitről beszéltünk. Hitre mindig szükség lesz, mert ahogy mondod, Istent nem lehet felfogni, csak egyre jobban fogom érteni, hogy mi az, ami Isten nem. Tehát mi az, amit kizárok ebből a dologból. Elnézést, de akartál még valamit mondani.
Nem, mert az én is szertágazó, csak azt akartam, hogy nem az értelmet, amit a
Egy nagyon, nagyon fontos eleme az értelemnek, és ez egy fontos dolog, amit mondtál. Az emberek gyakran abban a hibába esnek, amikor a tudomány fantasztikus eredményeiről van szó, hogy az értelem, az intelligencia az tulajdonképpen végtelen. És azért nem értünk még bizonyos dolgokat, mert még nem értettük meg, mert még nem volt elég időnk, de majd egyszer eljutunk oda is. És ez egy nagyon nagy hiba. Mert az értelem, az ahogy mondtad, az önmaga is tudatában van annak, hogy ő korlátozott. Az értelem ezt pontosan tudja magáról. A tudomány az nagyon fontos, és óriási mélységek vannak benne, de egy korlátozott valami. És az embernek tudnia kell, hogy az értelme az egy korlátozott dolog, nagyon, a legnagyobb értéke az embernek, de mégis tudnia kell, hogy vannak korlátai. És ezért attól még, hogy valamit nem ért, az nem azt jelenti, hogy az nincs, vagy az nem azt jelenti, hogy az nem úgy van, vagy az nem azt jelenti, hogy nem létezik esítő. Igen.
Miért tudja, hogy sem tudhatja meg, hogy így nem lehet élni? Tehát valami motiváció kell, hogy tovább.
Itt kétféle dolog van. Kétféle dolog van, ez nagyon fontos. Van egy rész a dolognak, egy tudós tudja, hogy bizonyos dolgokat már megértett, de egy csomó minden nem értett meg, és ez motiválja, hogy még több mindenen gondolkozom. Ez egy elem a dolognak. De egy tudósnak ugyanígy tudnia kell, hogy vannak dolgok, amiket az ő értelme nem is tud megfogni. Igen. Például, amikor itt volt a Aumann Nobel-díjas játékelméletért Nobel-díjat szerzett izraeli professzor, aki egy ilyen hosszú szakállal, egy ilyen vallásos, úgy néz ki, mint egy rabbi, egy kipás vallásos zsidó, és a játékelméletért kapott Nobel-díjat, a Vasváriba tartott előadást, és a tudomány és a hitről volt, szóval kérdezték az emberek. És azt mondta, hogy ő nem is érti, hogy mi a probléma. Szóval ez olyan, mint hogyha két külön nyelvről van szó. Szóval olyan, mint ha valaki zongorázik, akkor egy fizikus és egy jó hallású zenész egészen mást fog hallani. Vagy más fog megtapasztalni. Az egyik, az egy hihetetlen érzelmekkel teli Mozart, nem tudom mi. A másik pedig a hang hullámok hogyan törik meg a teret, és hogyan... Ez két külön nyelv. Ez nincs, ugyanarról van szó, de két külön nyelv, és azért ez nincs, nem lehet egymással szembeállítani. Na, kezdjük azért el a fejezetet, mert sokat beszéltünk. Tessék, neked ő nincs. Az abszolút öröm a monoteizmus meditációja. Isten egységének meditációja. Mindezek felett az lesz a lélek igazi öröme, különösen, ha valaki azt is megérti kellő időben, hogy a lelkét meg kell tisztítani és átvilágítani a szív örömével. Azután mélyíts el gondolatait és összpontosítsa képzeletét és értelmi képességeit az ő áldott, mármint az örökkévaló, igazi egységének témájára. Hogy ő miképpen hatja át a világokat, az alacsonyabb és magasabb rendűeket is, sőt, még e világ teljessége is az ő áldott dicsősége, és hogy semminek sincs valósága az ő jelenlétében. Hogy ő az egyetlen igazi létező a magasabb és alacsonyabb rendű világokban is, mint ahogyan ő volt a teremtés 6 napja előtt, és hogy ő az egyetlen ebben a térben is, ahol a világ teremtetett. És ég és föld és minden seregeik, ő egyedül ő töltötte be ezt a teret. És ez most is így van, hiszen ő az egyedüli létező, akiben soha semmiféle változás nincsen. Mert minden teremtett dolog, semmi ő előtte, egész létezésükkel együtt, ahogyan semmi a gondolat és a szó betűje is, midőn forrásában és gyökerében van, azaz a lélek lényegében és annak valóságában, mely annak 10 képessége a hokma binadát, ahol a betűk elemi még nem található meg, még nem öltöztek a gondolat öltözékébe. Úgy, ahogy egy kimondott szó, ugye semmi az összes kimondott szóhoz képest, még inkább semmi magához a gondolathoz, az összes gondolathoz képest, amiből a szó vétetik, és még inkább semmi az a lélek eszenciájához képest, amiből az egész jön. Úgy a mi létezésünk, és az egész föld, az egész teremtés semmi Isten eszenciájához képest, és nem okozott semmifajta változást az ő eszenciájában az, hogy megteremtette a világot, mert ugyanúgy ő a minden, és a mindent kitöltő a teremtés után, és a teremtés előtt semmifajta változás benne nincsen. Tehát az én létezésem az ő számára, vagy az ő végtelen minden, mindenségehez képest végtelenül semmi. Másút erről szóltunk már a természetből vett illusztrációk segítségével. Például, hogy miképpen semmi sem a nap sugárzása és fénye a forrásában, az égen ragyogó napkoromban. Mert annak a sugárzása és ragyogása lobog és szétterjed bizonyára ott is, tudnélik a forrásánál a nap közelében, sőt még erősebben, mint az univerzum más részein. De ott, a napban, magában, belül, a fény semmivé lesz forrásában, mintha csak egyáltalán nem is léteznék. Éppen így áll képetesen szólva a világgal és mindazzal, ami a világot megtölti, a létük is semmi ezeknek forrásokhoz képest, ami az áldott Ein-Szof fénye, ahogyan arról már hosszasan szóltunk. Ugye az a napsugár, amikor elhagyja a napot, akkor látható, de mégis mondjuk a naphoz képest nem sok. De valójában az a napsugár a napban is ott van, csak akkor nem látható, mert ott nem a napsugára figyelünk, hanem magára a fény forrására. Mi olyanok vagyunk Istenhez képest, mint a napsugára, amelyik még nem hagyta el a napot. Nullák. Ha valaki mélyen elgondolkozik ezekről, a szívét öröm tölti el, és a lelke felvidul, örvendezik, énekel, teljes szívével, és minden erejével örül ennek a hitnek, az intenzitásával, egy hatalmas hit. Hiszen ez az örökkévaló közelségének megtapasztalása. És az ember célja, létének célja, teremtésének értelme, mint ahogy minden világok teremtésének értelme is, alacsonyabb rendűekké és magasabb rendűekké, hogy ő lakozást vehessen bennük, amit azt később majd részletesen kifejtjük. Ez volt, amit mondtam, hogy, és az egésznek van egy célja, méghozzá az a cél, hogy ez a nulla, ez a semmi az ő eszenciájához képest, mégis az isteni lélek által és azáltal, hogy a Tórát és a micákat megtartja, megjelenjen az isteni eszenciájában a világban. Bizony nagy öröme, nagy az öröme a közönséges és alacsony lelkű embernek is, a húsvér vér király közelébe kerül, ki barátsággal fogadja és fedele alá engedi. Mennyivel inkább nagy az öröme annak, aki a királyok legfelsőbb királyának, az egyedül szent Istennek áldasség lakozhat a közelében. Hiszen írva van, mert kicsoda az, aki rászánta a szívét, hogy hozzám lépjen, úgy mond az örökkévaló. Vagyis, tehát ha ezt az ember végig gondolja, akkor rájön, hogy tulajdonképpen ő benne ott van ez az isteni végtelen. És az egyik oldalról ő egy semmi, hiszen, ahogy mondom, ezt hasznosan kifejtettük, és mégis ott van benne az isteni eszencia, olyan, mint amikor egy senkit magához fogad a király, és együtt vannak, és egy fedél alatt laknak. Az én testem, az én fizikai, anyagi létezésem az egy semmi, az egy nulla, de ott van bennem az isteni eszencia. Az egyik oldalról ugye ott van a keserűségemnek az oka, amiről beszéltünk, ugye az a testemnek a gyarlósága, stb. Másik oldalról viszont ott van az isteni lélek, ami bennem van. És ennek a kontrasztja egy óriási egy felszabadulást és egy örömet okozhat az embernek, ha ezt végig gondolja. Egyrészt az összes fizikai és anyagi probléma és semmivé válik. Másik oldal viszont a lényege, ami az isteni lélek, ami benne van, az egyszer csak előjön, és az kerül előtérbe. Van egy kérdés esetleg, mert itt most meg fogunk állni. A jövő héten még azzal fogjuk folyamatosan, most be tudnánk fejezni gyorsan, de én szeretném a jövő héten még egy kicsit jobban kifejteni ezt a, hogy Isten azt akarta, hogy otthona legyen az alanti világokban, ezt még a jövő héten érdemes lesz kifejteni. Van egy kérdés esetleg?
Nem tudom megemészni.